Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
Kedves hallgatóink, a Zenebeszéd mai műsorában Mozart prágai szimfóniáját játssza a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Vajda Gergely vezényletével. A műsorvezető Farkas Zoltán, a szerkesztő Katona Márta. A felvétel 2013-ban készült.
Ezt a három zenedarabot 8 év választja el egymástól mindössze, a legkorábbit és a legkésőbbit természetesen. Először a Párizsi Szimfónia fináliát hallottuk, amit 1778-ban komponált Mozart Párizsban. A következő kellene mondanom, hogy a Figaro házassága nyitányának jelzésszerű fölvillantása volt, és most pedig a Prágai Szimfónia fináliának az első formarészét hallották. Annyi azért gondolom azonnal kiderül, hogy ezek nagyon hasonlítanak egymásra. Mind a három zene, az opera buffa, a Víg opera teljesen őrült, zűrzavaros, nagyon nagy sebességgel diktáló világát idézi. De hogy miért állítottam ezeket ezen kívül a nagyon általános hasonlóságon kívül egymás mellé? Hát ennek több oka van, mind a három valamilyen módon kapcsolódik egymáshoz. A Prágai Szimfóniának Mozart elsőként, legkorábban éppen ezt a finálé tételét komponálta meg, és a zenetudósok kiderítették, hogy ugyanarra a kotta papírra írta, ugyanolyan fajta kotta papírra írta, amire a Figaro házassága harmadik és negyedik felvonását, és tudjuk, hogy a nyitány készült el mindig legutoljára az operából, tehát az is elképzelhető, hogy miután megírta a Figaro nyitányát, utána nem sokkal vetette papírra ezt a finálét. De hogy kerül ide a Párizsi szimfónia? Azt is föltételezik jó okkal, hogy ezt a finálét tulajdonképpen az elsőként hallott zenének, a Párizsi szimfónia eredeti zárótételének a helyére akarta komponálni Mozart. De hát miért akarta lecserélni? Sokszor megtette, hogy egy korábbi művét úgy frissített föl a bécsi közönség számára, hogy írt hozzá egy nagyon hatásos zárótételt, zongoraverseny is van ilyen, és még az is lehet, hogy ez volt az oka, de az is lehet, hogy azért nem akart éppen a Párizsi szimfóniával, azzal az eredeti zárótétellel előállni, mert az nagyon-nagyon hasonlított a Figaro nyitányára, amit akkor, amikor ezt be akarta mutatni Bécsben, mindenki elég jól ismert már Bécsben is. Amit most hallottunk, tehát a Prágai szimfónia fináliát, ez is épp eléggé hasonlít a Figaro házasságára, nem éppen a nyitányra, hanem egy másik nagyon nevezetes részletére. Mindjárt össze is hasonlítjuk ezt a nagyon szoros hasonlóságot. A Figaro házasságának a duettinójáról van szó, arról a teljesen megnyugtató hétköznapi kis helyzetről, hogy Cherubino berrekedt a grófnő szobájának egy kis kamrájában. Jön a gróf, tudja, hogy van bent valaki, elmegy egy feszítő vasért, magával rángatva a feleségét, a grófnőt is, azzal, hogy aztán azzal a feszítő vassal kinyissa az ajtót, és alkalmasint agyonverje, akit bent talál. Ez a megnyugtató alaphelyzet, és akkor jön Susanna, aki mondja, hogy aprite presto, gyorsan nyissa ki az ajtót, mondja az apródnak, hogy helyet cseréljenek, és hát őt találja majd a gróf a kis szobácskába, és ne Cherubinót. És miután zárva az ajtó, Cherubino az ablakon át távozik. Tehát ez a Figaro szituációja, és hogy mennyire hasonló ennek a két részletnek a zenei anyaga, azt mindjárt nézzük is meg, úgyhogy most először meghallgatjuk a prágainak csak az elejét. És akkor az említett részletet a Figaroból.
Aprite presto, aprite, aprite la Susanna, sortite, 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 via, sortite, andate via di qua, andate via di qua. Mi piace l'orribile, che gran fatalità, partite, non tardate, che mi sono da morire. Di qua, che gran fatalità, a di là, che gran fatalità. Le porte sono serrate, le porte sono serrate, che mai sarà, che mai sarà, che mai sarà, che mai sarà, che mai sarà. Che mai sarò? Mi pare si non c'ho. Uccide se vi trova, uccide se vi trova, uccide se vi trova.
Azt hiszem, ez a hasonlóság valóban elég meggyőző és önmagáért beszél. Már eddig is nagyon sokat emlegettük a Figaro házasságát, hiszen ezer szálon kapcsolódik a Prágai szimfónia keletkezéséhez, majdnem azt mondhatnám, hogy a Prágai szinte a Figaro házasságának köszönheti a megszületését. Mielőtt azonban ezt egy kicsit közelebbről megnéznénk, el kell gondolkoznunk azon, hogy Mozartnak mi a viszonya a szimfóniához életének utolsó évtizedében, a bécsi éveiben. És hát az a viszonya, hogy mondjam, emlékszem a megfejtést, hogy roppant kevés szimfóniát komponált, ugye 1782 és 91 között mindössze 6-ot. Tudom, hogy az ilyesmi nem kilóra megy, de ugyanez alatt a 10 év alatt Haydn 21-et megírt. Amit viszont megírt, az van annyira jó, hogy azt kell gondoljuk, nem azért mellőzte a szimfónia komponálás, mert nem ment neki elég jól, hanem hát Mozart borzasztó praktikus zeneszerző volt. Bécsben azt akarta megírni, amivel a legnagyobb sikereket aratja, ami üzletileg is jó befektetésnek bizonyul, és hogy lássuk, hogy nem henyélt azért, 17 darab zongoraversenyt írt ugyanebben az időben. Tudnék, a zongoraverseny volt az a műfaj, ami hatott, ami a bécsi közönséget elvarázsolta, és ahol saját maga is megcsirogtathatta a szólista képességeit. És hát persze megírta a nagy operáit a szöktetéstől kezdve egészen a Titusig. A Prágai szimfónia keletkezése, legalábbis a pontot, a kettős vonalat a partitúra végére 1786. december 6-án Mikulás napján tette, és két nappal korábban a saját maga által vezetett műjegyzékbe beírta az 503-as C-dur zongoraversenynek a befejezését is. Ez is egy hatalmas, remek mű, viszonylag ritkán játsszák, mert valahogy hidegnek tartják, én nagyon szeretem a magam részéről. Most azt, hogy Mozart ilyen közel fejezetbe két ilyen nagy apparátusú művet, azt jelenti, hogy készült ő ezekkel valamire, és persze nem azt kell gondolni, hogy december 4-e és 6-a között írta meg a Prágai szimfóniát, hanem folyamatosan, párhuzamosan készült ez a mű. Egyébként megint csak a zenetudósok, akik egészen bensőséges ismerettséget kötöttek Mozart kéziirataival, mondják, hogy Mozartot úgy kell elképzelni, hogy hatalmas bőröndel járkált a utazásaim például. Abba volt egy D-dur finálé, néhány menüet, egy első tétel, és aztán ez így alakult, hogy mikor éppen mire van szükség, miből lesz a cserebogár, mikor, hogy fejezi be. Tehát ez a párhuzamos munka a kétféle műfajban az teljesen jellemző rá. Tehát mire készült Mozart ezzel a két nagy művel 1786. decemberében? Elméletileg elképzelhető, hogy a bécsi karneváli szezonra, ami mindig a hangverseny életnek a csúcspontját jelentette, de nem valószínű, mert hisz akkor már eddig is több szimfóniát írt volna, és még azt nem említettem, hogy ez a hat bécsi szimfónia is tulajdonképpen olyan értelemben bécsi, hogy Bécsben született, egyik sem igazából Bécshez kapcsolódik. Ugye a Hafner szimfóniát azt még Salzburgba írta az ottani barátainak, a Linci szimfóniát meg fognak döbben ide Linzbe írta a Linz számára. Hogy a Prágait hova írta, az nem olyan egyszerű, de azt mindjárt kibogozzuk. És aztán végül 1788-ban megírta a három utolsó nagy szimfóniáját, az Esz-dúrt, a Nagy Gémolt és a Jupiter szimfóniát Bécsben, de ez a három szimfónia aztán már nem került előadásra. Ez is mutatja, hogy Bécs és a szimfónia valahogy nem volt igazából harmóniában, vagy nem bontakoztatta ki azt a lehetőséget, amit megérdemeltek volna ezek a nagyszerű művek. Ezeket ő nem is hallotta életében a három utolsót előadva. Mozart nagyon valószínű, hogy Londonba készült 1786-ba. London volt ugyanis az a hely, ahol a polgári hangverseny élet ezeknek a szimfóniáknak ugyanolyan népszerűséget biztosított, ugyanolyan nagy sikert, üzletit és művészit egyaránt lehetett vele aratni, mint ahogy Bécsben leginkább a zongora versenyekkel. Mozart angolul tanult. Bizonyos barátainak angolul levelezett, hogy fitogtassa, hogy már milyen jól megy neki. Voltak angol tanítványai, például egy Thomas Atwood nevezetű fiatalember, aki a Walesi herceg pártfogását élvezte, róla még szó lesz, és megint csak a Figaro házassággal jön a képbe, tudnék a Figaro házasságának bizonyos kulcs szerepeit angol énekesek énekelték. Mindjárt Suzannét Nancy Storace, vagy pedig Nancy Storace, hogyha angolosan akarjuk mondani, és Don Curziót, ezt a komikus tenor figurát is egy Kelly nevű ír úriember énekelt, és ők mind Mozart közeli, szinte baráti társaságához tartoztak ekkorában Bécsben. Most ezek a jóra való angolok a hazautat tervezték a következő karneváli szezonra, és magukkal akarták vinni Mozartot. Mozart komolyan el is gondolkozott, persze a feleségét is magával akarta vinni, és akkor éppen két gyermeküket letétbe akarta helyezni Leopoldnál, a papánál, Salzburgba. Most Leopoldnak ez nem tetszett, nem akarta a gyerekeknek a gondját viselni, és egy nagyon dörgedelmes, hosszú levélben azt mondta Mozartnak, hogy ez őrültség, rengeteg pénzbe kerül, nem fogod megtalálni a számításodat, legalább 2000 gulden ez az utazás, stb. Itt egy pillanatra mindig megáll az ember és elgondolkozik azokon a jó szülőkön, akik még akkor is pontosan tudják, hogy mi a gyereküknek az egyetlen lehetséges jó megoldása, választás az életben, amikor azok már felnőtt emberek igazán megállnának a lábukon, és hogyha Haydn későbbi sorsát látjuk, üzletileg biztos, hogy Mozart akkor járt volna jobban, hogyha eljut végül is Londonba, de nem így történt, hagyta magát végül is lebeszélni a papa által. Viszont Prágába is eljutott a Figaro házassága című opera, éppen december elején kezdték el játszani, és annyira sikeres lett, hogy a prágaiak, összeállt egy ilyen kis társaság, nemesek és polgárok, meghívták Mozartot, hogy jöjjön el, nézze meg az ő Figarójának a hatalmas sikerét, dirigáljon egy előadást, adjon egy koncertet, és hát élvezze velük ezt a csodát, és Mozart elfogadta ezt a meghívást. Annyi sántít a dologba, hogy amikor a Prágai Szimfónia végére pontot tett 86 Mikulásán, akkor még nem tudhatta ezt, akkor ezt a meghívást még nem kapta meg, de aztán természetesen a Prágai Szimfónia volt ez, amit magával vitt abban a bőröndben, ahol olyan sok minden szokott lenni, és ezt is bemutatta Prágában. Azt, hogy a csehek hogyan viszonyultak és miért úgy viszonyultak Mozarthoz, azon érdemes egy picit elgondolkozni. Tulajdonképpen Csehország viszonyát a Habsburg Bécshez, a birodalmi székhelyhez jól megérthetjük mi, magyarok, akiknek ugyanez a sors jutott, hogy valaha független birodalom voltunk, és most egy alacsonyabb rendű besorolt része egy nagy birodalomnak. Prága ráadásul valaha császári székhely volt, most pedig provinciának számított, tehát persze, hogy kiéhezetten várták, hogy a nagy Mozart eljöjjön hozzájuk Bécsbe. De még ennél is fontosabb, hogy Prágában Mozartnak nagyon jó barátai voltak, a Dusek házaspár, kiváló zenészek, Thun gróf, tehát oda egy baráti közegbe mehetett vissza, szabadkőműves barátai is voltak, tehát ismerősök közé mehetett. És ami talán a legfontosabb, Prágában nem voltak ott Mozart bécsi ellenfelei, az intrikusok. Személy szerint itt tényleg Salieriről és egy Rigini nevű zeneszerzőről van szó. Az a sok pletyka, meg regény, meg színmű, ami Salieri és Mozart egymással való féltékenységét, pontosabban hát inkább Salieri féltékenységét Mozart iránt tanúsítja, az ebben az időben biztos, hogy érvényes volt. Tudnilik három olasz opera várt bemutatóra, egyik Salieri, másik Rigini és a harmadik Mozarté. Stratégiai jelentősége volt annak, hogy melyiket mutatják be először. Mozart azt mondta, hogy ha nem a Figarót, akkor inkább tűzre vet a partitúrát, tehát ezt nem történt meg, hál' Istennek, mert a Figaro bemutatójára került sor először. Ez a bizonyos Kelly, ez az ír származású tenor, aki Don Curziót énekelte a Figaroban, úgy emlékezett vissza, hogy Rigini úgy áskálódott Mozart ellen, mint vakond a sötétben, és Salieri, aki ügyes és ravasz, telve azzal, amit Bacon görbe bölcsességnek nevez, szintén megtette a magáét a háttérben, tehát Mozartnak komoly ellenállással kellett már ekkor számolni a Bécsben. Ellenben a prágaiak annál nagyobb rokonszenvvel fogadták, lám szegény Mozart, aki tudjuk, hogy egy zseni, de saját hazájában nem értik, nálunk majd megtalálja a dicsőséget, és ez így is volt. És végül legutoljára hagytam talán mégiscsak a legfontosabb szempontot. Prága népe egy zeneértő társaság volt. A zene oktatás már eleve olyan volt, hogy tulajdonképpen a legszegényebb rétegekben az egyházzenei intézményeken keresztül kiváló zeneértőket nevelt ekkorában. Különösen például a fúvósai voltak nagyon jók. Ennek jelentősége van a Figaróban és a prágai szimfóniában is. Tehát valóban talán több értőfűre is talált Prágában, mint Bécsben. Karácsony előtt értesült valamikor a Figarónak a nagy sikeréről, elhatározta, hogy akkor elutaznak, és meg is érkeztek 1787. január 11-én. 4 napig tartott az út postakocsival Bécsből és Prágából. Elgondolkozom, hogy most Budapestről 6 óra alatt oda lehet érni, de hát akkoriban ilyesmi voltak a viszonyok. És ami még fontosabb, fönnmaradt egy levél, ami a prágai Mozart kultuszt érzékelteti, így írt egyik barátjának Mozart. Érkezésünkkor azonnal rengeteg tennivalónk volt. 6 órakor Canal gróffal az úgynevezett Breitfeld-féle bárra hajtattunk, ahol a prágai szépségek virága szokott összegyűlni. Nem táncoltam és nem is falatoztam, az előbbit azért nem, mert túlságosan fáradt voltam, az utóbbit velem született máléságom miatt. Megjegyzem, hogy a nem is falatoztamat, azt egyes források nem is udvaroltamnak fordítják. Ne firtassuk, hogy mi az igaz, mert hiszen Mozart méla volt mind a kettőhöz. Állítása szerint. De a legnagyobb örömmel láttam, hogy mindenki boldogan ugrabugrál az én Figarom zenéjére. Csupa német táncá és kontratáncá alakítva. Mert errefelé másról sem beszélnek, mint a Figaróról, csak is a Figarót játsszák, fütyülik, egy operát sem néznek meg csak a Figarót, Figaró, mindörökké Figaró. Igazán nagy megtiszteltetés ez nekem. Van ezzel kapcsolatban egy olyan hitelesnek látszó történet, ami a kedvencem. Nimecsek, aki egy cseh származású életrajzírója volt Mozartnak, megjegyzi, hogy a sörcsarnok hárfása csak úgy tudott figyelmet kiváltani, hogyha a Figaro egyik dallamát játszotta. Most én többször voltam Bécsben, hihetetlenül intenzív és kellemes emlékeket ápolok a sörözőkkel kapcsolatban, de hogy ott a hárfa szavára odafigyelnének az emberek, szóval mégiscsak tudott valamit ez a Mozart, hogyha a hárfás a maga szelíd hangszerén egy sörözőben figyelmet tudott kelteni. Egyébként mindjárt meghalljuk, hogy melyik volt az a dallam, amit a hárfa feldolgozásában játszottak Prágában.
Non piangai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor.
Könnyen el lehet ezt képzelni hárfán, hogyha a kíséretet föloldjuk. Január elején, tehát nem sokkal érkezésük után megnézett egy Figaro előadást, utána január 19-én adott egy koncertet, amin a prágai szimfónia is elhangzott, és érdekes módon ott nem zongoraversenyt játszott, hanem zongorán improvizált, mint egy fél óra hosszat, és utána január 22-én pedig el is vezényelte a Figaro előadást, bevétele az övé lett, hatalmas siker, szerintem Mozart soha nem érezte magát olyan jól, mint ebben az időben Prágában. Ha már emiatt a időrend miatt is és a Figarohoz való kapcsolat miatt is a harmadik tétellel kezdtük az ismerkedést, akkor kössük el itt a szálakat, illetve dehogy is fogjuk elkötni, tulajdonképpen csak két területre szeretnék korlátozódni. Az egyik azt megmutatni, hogy valóban mennyire fontos Mozartnak ebben a partitúrában a fafúvósok kezelése, mennyire egyedi módon teszi mindezt. Hallgassuk tehát most meg megint a finálé kezdetét. Hogyha a fúvósokra figyeltek, hallották, hogy ezeket az akkordokat vékony, rövid hangokon bejátsszák. Ez egy nagyon tipikus írásmód, nagyon hatásos, ilyet bárki írt volna maga korában. Viszont a következő szakasz, amikor Mozart kizárólag a fafúvósokra bízza az egész témát, az már olyasmi, amit leginkább csak tőle várhatott vagy remélhetett egy prágai muzsikus. Ennek a finálénak a melléktémája, vagy az éneklő második témája eleve úgy van megkonstruálva, hogy a vonósok és a fafúvósok párbeszédére épül, ugye a közép részben szólalnak meg a fafúvósok. Hallgassák csak meg például, hogy mit bohóckodik a fagott ebben a kis részletben. A másik terület, amit röviden szeretnék fölvillantani ezzel a fináléval kapcsolatban, az az opera buffához való konkrétabb kapcsolat, még annál is konkrétabb, mint amiről eddig beszéltem, ezek a tematikus hasonlóságok. Úgy gondolom, hogy megalapozott az a vélemény, hogy egészen konkrét elemekben megragadható az, hogy mitől vígoperai ez a zene. Ha majd az egész tételt hallják, különösen érzékelni fogják, hogy számtalanszor történik az, hogy egy csendesebb részbe berobban egy nagy, harsogó szakasz, hatalmas, váratlan hatással, nagy ellentétet képezve. Némi elvonatkoztatással azt mondanám, hogy ezek ilyen pofonszerűen érik a hallgatót. Némelyik olyan drasztikus, hogy a fal adja a másikat, ahogy mondani szokták. Nehogy úgy távozzanak innen, hogy hát megtanultuk, hogy hogyan komponálj meg Mozart a pofont a prágai szimfóniában, de azért hasonlatnak nem rossz. A dinamikának ez a drámai váltása, ez teljesen vígopera-szerű. Egyébként hát a pofon az többször is elcsattan a Figaro színpadán. Mindig Figaro kapja, de hát vagy a Suzanne, vagy a gróf osztja ki, valahogy mindig őt találja meg egy pofon. Állítom, hogy ezek a hirtelen dinamikai váltások, ezek fontos forrásai ennek a vígoperai stílusnak. Először most egy ilyen nagyon drámai váltást hallunk a következő részletben. Ez lehet, hogy egy kicsit erőltetettnek tűnt, vagy elvont volt. A következőben még biztosabb vagyok. A hegedűk egy ilyen triolás, hármas mozgású dallamot fognak majd játszani, ami nem más, mint a vígoperákban, az opera buffákban a hadaró szerepeknek a leképzése szimfonikus zene eszközeivel. Éppen Don Curzio az, aki hát egyfolytában hadar ezekben a nagy együttesekben, és ez adja a helyzet komikumot. Szerintem az első hegedűnek ez a triolás mozgása a hadarás. És végül elérkeztünk egy olyan szinte hangutánzó mozzanathoz, ami pedig egyszerűen a nevetés kirobbanásának a megfelelője a zenében. Ez a trilla, ami így hangzik a hegedükön. A teljes változatban pedig ugyanazt a motivumot hozzáteszi Mozart, amivel az egész darab elkezdődött. Ennek a finálénak a középrésze, a kidolgozási tétele megint csak visszaidézi azt a hihetetlen dinamikai ellentétet, ami a két zenei anyag között fönnáll. Van egy rendkívül drasztikus, követelő, erőszakos párütem, ami akár a gróf is lehet, aki ott dörömböl feszítővassal vagy anélkül az ajtón, és utána ezzel mindig szemben áll ez a csöndesebb anyag. Thank you. És végül elbúcsúzva egyelőre a finálétól egy hosszabb részletet szeretnék megmutatni, ahol hát három dologra is szeretném fölhívni a figyelmüket. Még mindig a kidolgozási szakaszban vagyunk, és ilyenkor nagyon gyakori, hogy valamilyen imitációval a szólamok egymásnak adogatják a témát, tehát valamilyen imitáció szerkesztéssel dolgozik a zeneszerző. Így van ez most is, az első szakaszban, amit majd hallani fogunk, de Mozart még azzal is növeli ennek a zenei szövetnek az izgalmát, hogy ilyen sántikáló, szinkópás ritmusokat illeszt a dallamához, ettől aztán tényleg ilyen kis zűrzavar egy pohár vízben érzése alakul ki az embernek. A másik, amire nagyon szeretném fölhívni a figyelmüket, az a visszavezetés, ami ezután a sántikáló imitációs szakasz után következik, megint csak a fafúvósok. Van egy olyan gyönyörű, leereszkedő fuvola dallama ennek a visszavezetésnek, hogyha semmi más nem írt volna Mozart fuvolára, mint ezt a hat ütemet, szerintem akkor is hálásak lehetnének neki a fuvolások. Kisüt a nap, hihetetlen szférákat nyit föl ez a gyönyörű átvezetés. És végül, amikor tulajdonképpen bekövetkezik a visszatérés, persze Mozart nem ugyanúgy hozza vissza az anyagot, mint korábban, hanem ezt a kétféle világot, ezt a brutális, dörömbölő grófi világot továbbra is folyvást szembesíti a vékony halkanyaggal. Ezzel elbúcsúzunk egy időre a finálétól. Egy kis történetet szeretnék elmesélni azzal kapcsolatban, hogy nem csak a daraboknak, meg az operáknak, meg a zeneszerzőknek van meg a maga sorsa, hanem a kottáknak is. Említettem, hogy ez a finálé ugyanarra a kottapapírra, ugyanolyan kottapapírra készült, mint a Figaro, de ezt nem olyan régen tudják. Tudnélik, a II. Világháborúban ez a kotta elveszett. Addig a porosz nemzeti könyvtár tulajdonában volt, és utána eltűnt. Az történt ugyanis, hogy ezeket a nagyon értékes kéziratokat, Mozartot, Beethovent, Sziléziába vitték a németek, és ott sóbányákba helyezték el, hogy hát a bombázások, a háborús pusztítások ne érjék. Csak hát a II. Világháború után Szilézia már Lengyelországhoz tartozott, akkor megtalálták a lengyelek ezeket a kincseket, akkor nem siettek visszaadni a németeknek, ez mondjuk a II. Világháború történéseit ismerve megérthető, hogy miért nem ez volt az első dolguk. És nagyon-nagyon sokáig, még a 70-es években is, akkor már tudták, hogy hát ezek nem vesztek el, de nem tudták, hogy hol van. Szépen a krakkói Jagelló könyvtárba kerültek ezek a kották, és így tulajdonképpen a Mozart összkiadásnak az a kötete, ami a Prágai Szimfóniát tartalmazza, és amely egyébként Sonfai László, egy magyar zenetörténész adott közre, akkor ő még nem láthatta ezt a kottát, csak valamivel később. Most már ismerjük ezt a kéziratot, és egy másolatát magam is láthattam, és tényleg nagyon más a finálénak a kottapapírja, még a xeroxon is látszik, mint az első két tételnek. Sőt, az is látszik, hogy a finálét szebben kottázta le, tehát több ideje volt rá, mint az első és a második tétel megírásához. Azt mondtam, hogy van egy olyan feltételezés is, hogy ez a finálé tulajdonképpen a Párizsi Szimfónia új fináléjának készült, de Mozart mindannyiunk nagy szerencsére letett erről a gondolatról, és inkább írt két új tételt a harmadik tétel elé, és ez elétre jött egy új szimfónia, a Prágai Szimfónia. Most, amikor az első tétel felé kezdünk lassan-lassan evickélni, el kell, hogy mondjam, hogy a Prágai Szimfónia egészen sajátos helyzetét az mutatja a legjobban, hogy hát ugye a Figaro és a Don Giovanni között született. És amíg ez a finálé tényleg minden hangjában a Figaro házasságát idézi, addig az első tételben számtalan olyan vonást fogunk majd látni, ami sokkal inkább a Don Giovannihoz hasonlít, és azért is szép ez a kapcsolat, hogy egy szimfóniában ez a két opera megjelenik, mert a Don Giovannit azt már tényleg minden kétséget kizáróan Prágának írta Mozart, hiszen az az olasz társulat, ami sikerre vitte a Figaro házasságát, a siker hatására megrendelt tőle egy újabb olasz operát, ezért írta meg aztán a Don Giovannit, amit aztán Prágában is mutattak be. A Prágai Szimfónia nyitó tétele lassú bevezetéssel kezdődik. Mond már, mondhatnánk, hát ilyen nagyon sok van. Haydnnek a londoni szimfóniái közül rengeteg lassú bevezetést találunk, a szimfóniaszerzők már gyakran használták ezt a hatásos eszközt. Csak hogy ez a lassú bevezetés, amit Mozart a prágai szimfónia elé írt, egészen rendkívüli méretű, mélységű. Ugye egy lassú bevezetés a szimfóniák élén az egyfelől mindig a várakozáskeltés művészete, tehát tulajdonképpen olyan nagy feszültséget, fölfokozott figyelmet kell kelteni, ami aztán nagyon hatásosá teszi a gyors fűrész érkezését. Persze nagyon gyakran a lassú bevezetéseknek egyfajta ilyen csend teremtő hatása is volt, akkor még nem volt csöngő, vagy nem szólalt meg a műpában Petrányi Judit kedves hangja, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat, hanem hát a zajongó közönségnek egyszer csak el kell csendesednie. De ami itt ebben a lassú tételben kibontakozik, az zeneileg leginkább azért érdekes, hogy ez a halogatás, az elodázás, tulajdonképpen a gyors rész beköszöntének a minél inkábbi késleltetése az, aminek itt egészen mesterévé válik Mozart. A következő részben rendkívüli apró részletességgel szeretném megnézni ennek a lassú bevezetésnek szinte ütemről ütemre a hangjait, és ezt nem csak azért teszem, mert hát a zenetudósok már csak ilyenek, hanem azért, mert olyan gazdag ez a zenei anyag, hogy szinte minden üteme egy egész világot, egy egész szférát fölidéz. Mindegyik ilyen jelzés, amit a kor közönsége nagyon is értett, az más irányba mutat. Tehát olyan hihetetlen gazdag ez a zenei nyelv, hogy érdemes tényleg nagyító alá venni, hogy mi mit jelent benne. Most akkor elkövetkezik az első néhány ütem, ami után igyekszem lefordítani, hogy mit is hallottunk. Nem nagyon eredeti ötlet gondolhatnánk, de azért nagyon hatásos. Mozart nagyon szerette ezeket a kezdéseket, így kezdődik az Idomeneo című operája, a Titus című operája, vagy a Jupiter szimfónia, és ezzel mindjárt ott vagyunk ennek a toposznak, ennek a típusnak a jelentésénél. Ez a fenséges, a brilliáns stílus uralkodókhoz, főistenekhez, a férfihoz, az erőhöz kapcsolódik. Ami rögtön utána kiegészíti, az mintha megcáfolna ezt a nagyon határozott indítást. Ugye az egy szólamú uniszónó motívum után most már akkordokat hallunk, de mindjárt egy másik világból, az érzelmek világából, mintha az uralkodó mellett most megjelenne az érző hitves is. Mennyire szép az is, hogy ezt a háromszor megismételt akkordot először a teljes zenekar játsza, utána a vonósok, és aztán végül a fúvósok. Ez a hármasság, a hármasságnak a szimbolikája nem csak a varázsfólában, de számos Mozart partitúrában tetten érhető és gyönyörű eredményekre vezet. Ami ezután következik, azt megint szinte a retorika nyelvére lehet lefordítani. Az első hegedű egy nagyon szívhez szóló dallamot játszik kísérettel, és mindjárt megismétli egy hanggal feljebb, minthogyha könyörögne, még intenzívé tenné az ő kérését. És az érvelés, már-már érzelmi zsarolás folytatódik, mert elkövetkezik egy olyan ütem, egy olyan zenei anyag, ami hihetetlen gazdag, már itt az első és a második hegedű egy ilyen imitációs, egymást utánzó párbeszédbe kezd, mint hogy azt mondaná a zeneszerző, hogy már itt a 9. ütemben ilyen kunsztokat mutatok, hát hallgass rám. Ezután egy nagyon szép, érzékeny rávezetés beletorkolik egy zárlatba, egy kadenciába, de hallgassuk csak meg, hogy milyenféle kadenciába. Az a hangzat, amit a legvégén megszólalt, itt már voltunk egyszer. Pontosan ennél a basszus hangnál kezdődtek azok a szép, érzelemgazdag akkordok, amit ugye a fejedelem hitveseként apostrofáltam, És egyébként a zenei szaknyelv ezt álzárlatnak nevezi, érezzük, hogy itt még nem érkeztünk el a megnyugtató befejezéshez harmóniailag. És minthogyha egy kicsit ezt az elodázást, ezt a folyvást, a befejezés elkerülését végző gesztust maga a zenekar is megelégelné, egy nagyon határozott fortéban csattan föl. És végül a fafúvósoknak egy gyönyörű harmóniai fénytörésével megint csak rávezet egy kadenciára, egy zárlatra, ami most már igazinak ígérkezik. Aláhúzzák ezt azok a fanfárszerű motivumok is, amelyeket a kürtben hallunk, és a timpani is kíséri őket. Hát könyörtelenül elvágtuk itt a kettőspontnál. Egy Haydn korabeli hallgató, vagy Haydn szimfóniának az ismerője körülbelül érzi, hogy na most itt érkeztünk el a lassú bevezetés végére, itt fog következni a gyors rész. És most egy kicsit összefoglalóan fölidézzük ezt a bevezetést az elejétől, utána valami következik, de már is elárulom, hogy itt valami csalás is lesz a dologban. Igen, tulajdonképpen így is hangozhatna a Prágai Szimfónia bevezetése, de egyáltalán nem így hangzik. Most egy olyan pontján illesztettük ide a gyors részt, ami után még kétszer ennyi lassú bevezetés következik, tehát sokkal-sokkal nagyobb ennek a lassú bevezetésnek az aránya. Azon a ponton, ahol most már is megidéztük a gyors témát, egy újabb világ, egy újabb szféra tárul föl, forte hangerővel, moll hangnemmel, sötéten. Úgy hívják ezt a klasszika világában, vagy az opera színpadon, hogy ombra jelenet. Az, hogy az ombra az árnyékot jelent. Olyan világ tárul föl, ami nagyon gyakori az opera színpadon, a halottak megidézése, a jóslat, az isteni szózat, a túlvilág beavatkozása az emberi szférába. Hallani fogják, hogy szintén megint csak ilyen arcúcsapásszerűen érkezik ezen a ponton ez a zene, és most már nem olyan tréfás arcúcsapás, mint amilyen a finálénak ezek a kis buffa fricskái voltak. Ha valamire szabad a hallásukat irányítanom, arra kérem önöket, hogy figyeljék meg, hogy az a motívum, egy kétütemes motívum, ilyen doboló ritmussal és a hozzátársuló hegedű dallamokkal hányszor ismétlődik meg. Egy kicsit korábbról kezdjük, hogy a kapcsolatot is érzékeljék. Thank you. Én bizony 6-ot számoltam össze, ami megint azért érdekes, mert hát a bécsi klasszika nyelvében egy szimpla ismétlés, tehát egy 2-es szám az teljesen természetes, még az is belefér, hogy valami 4-szer egymás után a szimmetria, néha úgy is megkívánod, hogy 6-szor egymás után rak egy részletet, ez is kutatja, hogy itt Mozart valamilyen módon túllép mindenfajta mértéken. És az sem teljesen légből kapott, hogy ő azért nagyon figyelte Haydnt, az idősebb mestert és az ő szimfóniáit, az ő lassú bevezetéseit, és igaz, hogy kevesebb szimfóniát írt, de amikor valami olyasmit csinált, amiben a mestere előtte járt, akkor azért természetesen szerette volna fölülmúlni. Nagyon szerették egymást természetesen, nem úgy, mint Salierivel, de hát természetesen egy fiatal ember, egy Mozart ezt üzente Haydn papának, hogy na most nézd meg, hogy én mit csinálok egy lassú bevezetéssel. A következő rész egyébként az egész, amit eddig hallottunk, ez az ombra jelenet, ez most már nagyon a Don Giovanni világa, a Don Giovanni nyitányának akár, vagy a temető világának, a kőszobornak, a halálból visszatérő és a pokolba invitáló kővendégnek a világa. A következő részben ezek a túlcsorduló vonós szólamok valamilyen módon a személyes megérintettséget, félelmet, egyfajta ilyen könyörgő gesztust is kifejeznek, és az oboában és a fagotban megjelenik egy olyan motivum, amire külön fölülme a figyelmüket, a kromatika, amikor a hangok kis szekundonként követik egymást, és ebben az ombra világban ez mindig a legháborzongatóbb effektusok egyike. És most már csak az utolsó 5 ütemével vagyunk adósak ennek a lassú bevezetésnek. Ott figyeljék meg, ahogyan ez a visszatartott komoly hangvétel, ezek a motívumok, ezek mennyire vészjósúak lesznek, és figyeljék meg megint csak a fagott szólamot, ami ki tudja, hanyadik kedvencem ebben a szimfóniában. Ha már többször hivatkoztam a Don Giovannira, annak a démoni világára, akkor legalább egy pillanat erejéig idézzük is meg a Don Giovanni nyitányából ezeket a hátborzongató részeket. Mit jelent mindez? Amikor Mozart egy ennyire hangsúlyos, ennyire hosszú, ennyire mélységeket megjáró lassú bevezetést komponál, akkor valóban ebben a tekintetben fölülmúlja Haydnt. Korán sem akarom a két zeneszerzőt megversenyeztetni, mert amúgy is sokszor előfordul, hogy Haydn igazságtalanul háttérbe szorul Mozarthoz képest, de ez a fajta drámai töltet, amit ebben a lassú bevezetésben megír, ez valóban inkább csak Mozarté, és tulajdonképpen mire a tulajdonképpeni gyors témához elérünk, már kicsiben ugyan, vagy némi túlzással, de megjártuk a poklok mélységeit. És akkor eljutunk végre az Allegro főtémához, föl lehet lélegezni, gondolnánk, de Mozart nyelve megint annyira összetett, és a kortársakénál sokkal bonyolultabb, hogy azt kell itt boncolgatnunk, hogy tulajdonképpen nem is egy témát, vagy egy dallamot hallunk, hanem különböző karaktereknek a nagyon furcsa elegyét. Van olyan elemző, aki hát ilyen skizofrén témának nevezi ezt a itt kibontakozó zenei anyagot, majd látjuk, hogy miért, annyi felé kacsingat, annyi sokféle és ellentétes elemből hoz létre valamilyen egységet. Először hallgassuk csak meg az első 8 ütemet. Ígérem, hogy nem sokat fogok már ilyen mikroszkopikus vizsgálatokat végezni, de ezt az egy témát még muszáj szétszedni egészen pici darabokra. Először is van egy a szinkópás izgatott kis mozgásból végre testet öltő motívum, amely egyébként nagyon hasonlít a varázsfóla nyitányának a ugyancsak ilyen kakaskodó hangismétléses motívumára. Ez, mint sejthető, tapasztalt fülek számára, ebből aztán rendkívül ellenpontos imitációs részeket lehet majd szőni. Tehát ez egyfajta ilyen tudós zenei anyag. Az is érdekes, hogy a szinkópából születik ez a kis motívum. De az is érdekes önmagában meghallgatni, hogy mi van kíséretként ez alá az anyag alá helyezve. Ez tulajdonképpen kíséret ugyan, de egy másik világ, az éneklő stílusnak, az érzékenyebb éneklő stílusnak a szférája. És nagyon határozottan zárja ezt az első kis anyagot egy fanfár, de itt is kétféle jelenséget figyelhetünk meg. Nézzük csak meg először a valódi fanfár jellegét, amit a fagott kürt trombita és timpani játszik. Ez teljesen egyértelmű. Színpadon vagyunk, otthon vagyunk, jön a király, ugyanaz a gesztus, mint amivel az egész darab elkezdődött. Azonban az, hogy a fafúvósok már nem ilyen feltörekvő fanfárt játszanak, hanem mivel ellenpontozzák ezt az anyagot, az azért az figyelemre méltó. Míg az egyik feltörekszik, a másik lefelé hajlik, tehát minden kis elemben, mintha a saját cáfolata is benne lenne. Mint hogyha Mozart annyira ismerne minket, vagy a zenét, vagy a világot, hogy hát sohasem fekete-fehérek a dolgok, hanem minden sokkal bonyolultabb annál, mint aminek látszik, és minden magába hordja szinte a saját maga cáfolatát is. Tovább haladva megnézzük, hogyan gazdagodik ez a amúgy is elég izgalmas téma. Hát először úgy gazdagodik, hogy egy oboa ellenszólamot illeszt hozzá Mozart. Az sem teljesen magától értődő, hogy amikor elindulunk egy másik hangnem felé, az egy átvezető részben, akkor nem új téma, hanem ugyanez a szinkópás anyag jelentkezik, de persze Mozart soha nem ugyanúgy ismétli meg a gondolatait. Egyetlen pici hang, a második hegedűnek egy módosított hangja jelenti a különbséget az első alakhoz képest. Kérem, nagyon füleljenek, remélem, hogy kiderül, hogy ez egy kicsit érzékenyebb harmonizálása ugyanennek a témának. És most meghallgatjuk, hogy mi lesz abból a bizonyos kíséretből, amit kíséretnek neveztem, de elmondtam, hogy azért megvan a maga sajátos önértéke, mint az éneklő stílusnak a képviselője. Most ebből épít egy csúcspontot Mozart a tétel folyamán. Említettem, hogy abból a kis hangismétléses, ilyen kotkodácsoló témácskából milyen jó imitációkat lehet majd építeni. Mozart azonnal neki is kezd ebben a főrészben, túl korán. Hát az ilyen tematikus munka, az ilyen agyas, tudós zeneszerzői eljárásokat általában a kidolgozási szakaszra szokták tartogatni a zeneszerzők. Még el sem érkeztünk a melléktémához, de Mozart már neki kezd ennek a témának a tudós feldolgozásához. éppen annál a pillanatnál szakítottuk meg könyörtelenül a zenei folyamatot, amikor a úgynevezett melléktéma vagy második téma területre következne, ami ebben az arzenálban, ami a hősi, heroikus, brilliáns stílus és az ilyen tudós, ellenpontos stílus egyértelműen egy harmadik szinthoz, ami már persze eddig is jelen volt, de itt most ez az igazi felségterülete, tudnék a lírai éneklésnek a felségterületét. Háromszor halljuk tulajdonképpen ezt a témát. Arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy amikor másodszor hangzik el, megint csak a fafúvós csoport jeles tagja, az oboa pár társul hozzá, és egy egészen sajátos szint ad neki, és aztán ezek az oboák viszik át a harmadik szakaszhoz ezt a kis területet, ahol viszont egy második mellétéma, egy még éneklőbb, egy még lágyabb szólal meg. Mielőtt még egy formarésszel megismerkednénk ebből a tételből, találtam egy olyan példát, ahol egészen miniatűr formában a legegyszerűbb módon egymás mellé lehet állítani, hogy mi a különbség egy igazi mester meg a tanítványa között, vagy egy igazi zeneszerző meg egy szerényebb képességű komponálgató valaki között. Ez a bizonyos Thomas Atwood, akit már említettem, Mozartnál tanult zeneszerzést, egyébként hazamenve a Velszi herceg támogatásával neves angol zeneszerző lett. Azért köszönhetünk neki nagyon sokat, mert fönnmaradt az a kotta anyag, ami tulajdonképpen időről időre elvitt Mozarthoz, és Mozart azt javítgatta. Most azt szeretném megmutatni, hogy egy egészen pici példán keresztül miben zseniálisabb Mozart a tanítványánál, mint hogyha még egy agytekervénnyel több jelen lenne egy egészen egyszerű feladat megoldásában is. Ez a feladat nem volt más, mint egy 8 ütemes kis menüett dallamot adott meg Mozart Atwoodnak, hogy ezt harmonizálja meg. Először hallgassuk csak meg ezt a dallamot. Köszönöm, és most halljuk meg, hogy milyen három kísérő szólamot tett alá Atwood a tanítvány. Mozart ezt kiabította, egészen formásan szól, egy-két hangot kiigazított, és aztán írt egy másik változatot, megírta az ő verzióját, ez pedig így hangzik. Hadd fogalmazzam meg, hogy mi is történt tulajdonképpen. Az első és a második hegedű egy ilyen egyszerű kis menüetben, ami tényleg a leghétköznapibb tánctétel, a zene oktatás alapanyaga, elkezdi imitálni egymást. Tehát Mozart nem állja meg, hogy valami kis ellenpontos trükköt ebbe az egyszerű szövetbe is beépítsen, hogy a két hegedű olyan furcsán súrlódik egymáshoz, feszültebb, mint a tanítvány változata. Mondom, ez a Dióhéjban illusztrálja, hogy mire képes egy mozarti zeneszerzői agy. És miért mondtam én ezt mindezek előtt, egy ilyen egyszerű kis példán szemléltetve? Mert az első tételtől búcsúzva utoljára azt a kidolgozási szakaszt szeretném megmutatni, ahol valóban az ellenpontos tudásnak egy olyan magas iskolájával találkozhatunk, ami szinte példátlan a zenetörténetben. Nem mentem itt végig minden egyes témán, anyagon, motivumon, ami ebbe a hihetetlenül gazdag tételbe benne van, de majd hallani fogják, hogy itt tulajdonképpen minden lehetséges kis témaforgács különböző kapcsolatba kerül a másikkal, egy ilyen kombinatórikus agy, hol ezt, hol azt kapcsolja össze egymással. Tehát ez olyan fantasztikus gazdagságú ellenpontos írás, ami hát a nagy barokk mestereknek is a javára vált volna, de mindez persze korabeli klasszikus zenei stílusban. Még néhány rövid perc erejéig a második tétellel kell elszámolnunk, hiszen ebben a furcsa össze-vissza sorrendben a harmadik és az első után most már csak a második tétel van hátra. Ugyanis Mozart nem írt menüettet ehhez a szimfóniához, talán azért, mert ilyen furcsán hátulról kezdte el komponálni, talán azért, mert egyszerűen nem érezte szükségét. Egyébként főleg Haydn volt az, aki szinte kötelezőnek érezte már ekkoriban, hogy négy tételes legyen egy szimfónia, és a harmadik helyen ott legyen egy menüett. Mozartnak vannak elég szép számban három tételes szimfóniái is. Tehát most az utolsó, még eddig nem vizsgált tétel következik, az Andante. Hogyha a finálét teljes egészében az opera buffa világába soroltuk, a Víg opera szférájába, akkor az első tétellel kapcsolatban elmondható, hogy az viszont hihetetlenül bonyolult, egyfelől hősies, másfelől éneklő, harmadfelől tudós, tehát éppen ez a hihetetlen gazdagság, bonyolultság, többértelműség jellemzi. Most ehhez képest természetesen egy csöndes, középső tétel megengedheti magának azt a luxus, hogy már megint csak egyetlen hangulathoz, egyetlen toposzhoz kötődjön, és ez a toposz nem más, mint a pastorál. A korabeli zenében, irodalomban, költészetben, akár tájfestészetben ez egy nagyon kedvelt téma volt. Ugye az az elképzelt idill Arkádiában, amikor kivonulunk a társadalomból, a városból, az űrzavarból, megtaláljuk a természetes ember békéjét, és hát persze az antikvitásra is gondolunk. Előszeretettel vették elő az eklogákat, a pásztori költészetnek az antik darabjait, és írtak hasonlókat ebben a korban. Sőt, hát szinte túlzásba vitték, tehát a Ragics határáig vitték ezt a műfajt, falvédő romantika, a kis csörkedező patakocska, meg a legelésző barika, meg a pásztorlányka, meg a pásztor tiszta érzelmek. Ennél persze Mozart sokkal magasabb rendű, de az biztos, hogy amit most hallunk, az tulajdonképpen egy pásztorál. Talán még annyit, mielőtt ezt az első kis szakaszt meghallgatnánk, hogy gyönyörű, hogy ez a nyolc ütemnek a második fele megismétli az első négynek az anyagát, de már is gazdagodik, már is tovább variálja Mozart. Itt vagyunk a természetben, itt békében vagyunk, itt kivonultunk a társadalomból, a harcokból, mondja ez a zene. És Mozart még ide is elejt valami furcsát, valami első pillantásra nem ideillőt, egy uniszónó menetben, amikor ugye az összes hangszer ugyanazt játsza, és az ilyen halk, staccato, egyszólamú zene, az eléggé sejtelmes, kétértelmű, még nem tudni, hogy mik a szándékai. Az ilyenfajta zenei anyag inkább a buffába, vagy ilyen intrikus szerepbe szokott megjelenni, mindenképpen nagyon meghökkentő a felbukkanása. Az pedig fantasztikusan szép, hogy Mozart hogyan békíti bele ebbe a pastorális környezetbe ezt a kis kopogó motivumot. Hát úgy, hogy elkezdi beszéltetni, beszélgetésre invitálja a mély szólamokat a legfelső szólammal, tehát megint egy ilyen imitáció, egy párbeszéd indul el, és közben a belső szólamok susogása pedig hát újra éleszti ezt a patakpart, csobogás, pásztorál, idill hangulatot, és az első pillantásra meghökkentő kis elem végül is szépen belesimul ebbe a nagy egészbe. Azért, hogy nem volt teljesen alaptalan, amit mondtam, hogy az első pillantásban ez a furcsa, egyszólamban megjelenő kis kopogó motivum valamilyen nyugtalanító, azt azért a tétel további folyamán beigazolódik. Tehát az a kis rejtett puskapor, ami benne van ebben az anyagban, az föl is robban a kidolgozási részben, a középrészben, és az a rejtett feszültség az végül is, mint a szellem a palackból kibukkan. Hallgassuk meg, hogy hogyan. Hát ezt rejtette magában puskaporként ez a kicsi anyag. És végül egy legutolsó témával vagyunk adósak ebben a lassú tételben. Amit hallani fognak, az egy sötétebb moll hangnem felől érkező zenei folyamat, ami nagyon bájosan, finoman megtorpan, kis kettős pontot képez, és utána még egy szép dallam bekövetkezik, amit az első és második hegedűben hallanak, és erre hívom föl különösen a figyelmüket. Azt lehetne mondani, hogy ha az egész tétel pasztorál, akkor ez az idill a pasztorálban. Most mit jelent ez a különbség, hogy pasztorál meg idill? Az idill az a pillanat, amikor már tényleg az ember elfelejtkezik a világról, átadja magát a teljes önfeledtségnek, fölszabadultan boldog, és hogy miért mondom ezt, azt majd talán meglátják a zenei részlet elhangzása után, és azután, hogy ehhez egy párhuzamot is tudunk állítani. Nem tudom, a fülükben van-e még ez a bizonyos megérkező, gyönyörű, szép, simogató téma, amit az első és második hegedűn köszöntött be. Ha megfigyelik, ez nem más, mint egy Don Giovanni részletnek a korai előhírnöke, talán annak egyszerűbb formája, és ez nem más, ez a részlet, mint a Don Giovanni és Cellina szerelmi duettjének egy részlete, méghozzá a második rész, az a pillanat, amikor Cellina végül is behódolt a szerelmes Don Giovanni ostromának, vagy hát a hódító, legyünk pontosan, Don Giovanni ostromának, és hát most már összesimul a két szólam, és vele tart a szerelemben. Pillanatra villancsuk föl ezt a részletet is a Don Giovanniból. Szubjektív utóhangként hagyd tegyem hozzá, hogy mikor az ember Mozartról beszél, vagy Mozartról tart zenebeszédet nevezetesen, soha annyira nincsen hiányérzet az embernek saját magával kapcsolatban, mint amikor Mozartról beszél, mert annyi minden van még, amiről szintén órákat lehetne beszélni, elemezgetni, kimutatni, amit majd hallani is fognak a teljes mű elhangzása során. Ez egy vesztes szituáció Mozartról beszélni és nem játszani, de hát szerencsére itt majd megszólal az egész mű. Talán annyiban összegezhetem mégis, hogy a Prágai Szimfónia teljesen egyenrangú a három utolsó nagy említett Mozart szimfóniával, és valami olyan bonyolultságot az érzelmeknek, az opera különböző típusainak olyan hihetetlenül gazdag eszköztárát képviseli, ami Mozart kortársai közül senki nem volt képes utolérni, és hát a jó prágaiak nagy érdeme, hogy azonnal fölfogták ezt a gazdagságot, halatlanul büszkék voltak, hogy a nagy Mozart náluk mutatta be ezt a darabját, és ez a lelkesedésük aztán megmaradt Mozart halála után is.
Thank you.
Zenebeszéd. Mozart prágai szimfóniáját játszotta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara vezényelt Vajda Gergely. A műsorvezető Farkas Zoltán, a szerkesztő Katona Márta volt. A felvétel 2013-ban készült.
A 2013. április 20-ai adás ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.
Műsorajánló. Ma este Georges Bizet Gyöngyhalászok című 3 felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Christine Mkhitaryan, Juan Diego Flores, Ludovic Tézier és Ivo Stanchev énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Daniele Rustioni irányítja. A május 17-i előadás felvétele a Bécsi Állami Operaházból. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Mirella Fréni szoprán énekesnő életét és munkásságát idézzük fel.
Szeretem a focit, és nem szeretem a spagettit. Csak vizet iszom, mégsem panaszkodhatom a temperamentum hiányáról, néha kiabálok is. Persze vigyázok a megfelelő hangtechnikára. Szeretek takarítani és főzni.
Muzsikus legendák. Vasárnap 18:30 a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.